Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció extra ünnepi kiadása. Én Kacsó Dániel vagyok, és Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter, honvédelmi miniszter úrnak köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Vele fogunk beszélgetni a következő 40-45 percben.
Köszönöm szépen a meghívást.
Arra gondoltam, hogy mindenképp az ünnepről fogunk többet beszélni, hiszen a honvédségnek igen sok köze van március 15-éhez, evidens módon, de engedje meg miniszter úr, hogy az elején egy-két ilyen aktuálisabb kérdésre kitérjünk, amit a minket körülvevő világot érinti, és hát köze van a katonasághoz, a honvédséghez, a honvédelemhez. Emmanuel Macronnak volt egy erős nyilatkozata a napokban, ami nagyon felkorbácsolt az európai közvéleményt, ő katonákat küldene már Ukrajnába. Ha ezt lehet így fogalmazni, megfejelte Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, aki arról beszélt, hogy a harmadik világháború előtti időkben vagyunk. Nagyon erősödik a háborús hangulat Európában. Kezdjünk el pakolni a pincébe.
Hát nagyon a közepébe ugrottunk így rögtön a beszélgetésnek, hiszen bármennyire is ünnepi hangulatban vagyunk, de ezt semmiképpen nem nevezném sem ünnepinek, sem üdvözlendőnek. Tehát ez a rettenetes 20. századi típusú háború, amely lassan 2 éve borzalmas vérontással együtt zajlik, és egyben ilyen kicsit ilyen futurisztikus harmadik világháborús elemeket is, technológiai és egyéb elemeket is tartalmaz, ez szerintem most ért az egyik legveszélyesebb időszakához. Pontosan azért, ami a francia elnök szavaiból is kitűnik. Ugyanis mi történt? Ha visszatekerjük az idő kerekét mondjuk a nyárra, akkor elindult az ukrán oldalról egy nagy sajtóhírre, meglepő módon egyébként sok katonai részletet is kiszivárogtató, nagy délre dúrral bevezetett és felvezetett ellentámadás, amely sokokból, de mostanra egyértelműen láthatóan nemhogy megakadt, hanem visszájára is fordult. Visszájára fordult abban az értelemben, hogy már egyértelműen az orosz csapatok vették át a front minden szakaszának kezdeményezést. Ők sem boldogulnak, nekik is nagyon nehéz küzdelem ez, de a harcok dinamikája alapvetően változott meg. Ezáltal mindenki, aki az elmúlt lényegében erős fél év, 3/4 évben, amióta az egész ellentámadásról beszéltünk, az ukrán győzelmet harangozta be, vetítette előre, kénytelen revidálni az álláspontját. Gyakorlatilag a teljes nyugat, ami arra építette a logikáit, hogy ez a ő háborjuk, ez a nyugat háború, úgy tetszik, ez a mi háborunk, és nekünk ezért azt a modellt föl kell állítanunk, hogy ukrán katona harcol nyugati fegyverrel, nyugati lőszerrel, nyugati pénzből, és hogy ez sikeres tud lenni, ez egyszerűen nem vált be, nem lett ez a helyzet. Ezzel szemben az lett a helyzet, hogy egy orosz hadigépezet, ha rosszul is kezdte, és erre sok történelmi példa van, hogy az oroszok rosszul kezdik a háborúikat, elindultak, fölálltak, és mostanra egy nagyon komoly katonai erő, amely rövid középtávon beláthatatlan mennyiségű lőszerutánpótlással, hagyományos és új technológiát képviselő eszközökkel, valamint emberanyaggal rendelkezik, és ez szépen elindul, és egy felőrlő technikával folyamatosan keresi az áttörési pontot, lényegében így is lehet mondani, az ukrán vonalakon. Na most ebben a helyzetben bemondani azt, hogy hát ha nem volt elég a fegyver, ha nem volt elég a pénz, ha nem volt elég a mindenféle politikai és egyéb támogatás, akkor majd esetleg katonát is beviszünk, ez az eszkalációnak egy olyan kockázatát hordozza magába, ami szerintem megengedhetetlen. És ezért mondom azt, hogy egy nagyon veszélyes időszakba érkezünk, itt most a higgadtság és a józanság a legmessze menőkig erre van szükség. Ezért nem is, hát egész végig a magyar kormány az első pillanattól fogva a béke mellett állt ki. Mi voltunk az egyetlenek az egész világon lényegében, vagy a nyugati világban, aki azt mondta, hogy ezt a harcot nem szabad eszkalálni, ezt a harcot azonnal be kell szüntetni. Tűzszünet, és majd utána indulnak valamiféle béketárgyalások, aminek az eredményeképpen el lehet jutni egy állapotra, ami majd egy békeállapot lesz. És itt nagyon fontos, hogy nem pusztán Ukrajna a megtámadott fél, ezzel tisztában vagyunk, nyilvánvalóan Ukrajna integritásáról, Ukrajna területi függetlenségéről van szó közvetlenül, de közvetett módon, de nagyon-nagyon fontos módon egész Európa új védelmi biztonsági garanciájának kidolgozásáról is szó van.
Ferenc pápa nagyon erőset mondott az elmúlt néhány napban, azt azért mondom többes számban, mert utána a Vatikán megerősítette ezeket a szavakat, még ha finomította is egy picit őket, kapott is választ az ukrán fél részéről, és ugye az ukrán reakció az volt, Ferenc pápa béke sürgető, fegyverszünet sürgető, a magyar állásponttal igen egyező mondására, hogy aki ebben a helyzetben a fegyverszünetet követel az ukránoktól, az azt kéri, hogy az ukránok mondjanak le bizonyos területeikről, hiszen az oroszok már nagyjából az ország jelentős részét, vagy érzékeltő mennyiségű részét elfoglalták. Tehát aki most fegyverszünetet javasol, az beletörődésre kéri az ukránokat. Erről mit gondol, miniszter úr?
Hát a magyar kormány álláspontja az az, hogy mi tűzszünetet javasolunk, követelünk, kérünk, ajánlunk. Tűzszünet az azt jelenti, hogy az öldöklés, aminek a fent leírt, vagy nagy vonalakban felvázolt katonai helyzetből egyértelműen látszik, hogy nincs rövid távú katonai megoldása. Ez az öldöklés, ez álljon meg, szűnjön meg. Kimerült az ukrán nép, tönkretörték azt az országot. Rengetegen meghaltak családok, Magyarország történetek legnagyobb humanitárius segítségét nyújtottuk. Több mint 1 millió ember jött át csak Magyarországra. Tehát döbbenetes mértékű pusztulás zajlik. Ez azonnal álljon meg. És utána kezdődjenek el a béketárgyalások. De azt nem tudjuk, miközben öldöklünk, hogy most pontosan ennek milyen feltétele. Erről szólnak a béketárgyalások. És azért, ha egy kicsit erőltetett is, de a történelmi példát hadd hozzam ide. Az első világháború végén Magyarország területén nem állt ellenséges katona sehol. Tehát katonai értelemben a Magyar Királyság területe érintetlen volt. Ezt követték a béketárgyalások, és tudjuk, hogy mi lett az eredménye. Tehát a jelenlegi frontvonalak, csak egy kicsit hajánál előfogva húzott, de ide mégiscsak hozható példa tekintetében, nem azonosak a béketárgyalásokkal elérhető határvonalakkal. De ez csak egy lehetőség, ez nem az én dolgom, és nem a magyar kormány dolga, hogy megmondja, hogy a béketárgyalások mire jussanak. Mi azt szeretnénk látni, hogy tűzszünet van, és elindulnak ezek a béketárgyalások. És ez nem csak Ukrajna érdeke, még egyszer mondom, hanem egész Európa, sőt a világ, de Európa biztonsági érdeke mindenképpen, és ebben a tekintetben a mi biztonsági érdekünk pedig kiemelt a földrajzi elhelyezkedésünk okán, hiszen mi közvetlen szomszédságában vagyunk. Tehát Párizsból, Berlinből, Londonból ilyen ajánlatokat tenni, mint amik most elhangzottak, azok nagy mértékben felelőtlenek, hiszen itt a mi bőrünkről van szó. A mi közvetlen szomszédságunkról is szó van, természetesen Ukrajnáról legelsősorban.
Világos, hát a nagy európai fordulatnak e tekintetben még nem látszanak a jelei, de azért ne adjuk fel a reményt ezzel kapcsolatban. Egy másik friss téma, a Svédország csatlakozott a NATO-hoz, egy igen hosszú, nevezzük húzavonának, került pont a végére, amit a magyar kormány a ratifikáció, pontosabban nem a kormány, hiszen a parlament és annak egy frakciója várakozott ezzel kapcsolatban, hogy ezt a parlamenti döntést meghozza. Az indoklás kapcsán fölmerült, hogy azért ennek a végén, ennek a folyamatnak végén egy kölcsönösen előnyös katonai megállapodás is született, fegyver és repülőgép beszerzésekkel összefüggésben. Hol éri ez meg Magyarországnak, hogy ezt a döntést eddig halasztotta, és hogy aztán ez mégül megszületett, és úgy tűnik, hogy a svéd miniszterelnök is elégedetten távozott utána Budapestről, amikor végül volt szíves meglátogatni bennünket?
Hát szerintem ez nem pont így volt, tehát itt én nem húzavonára gondolnék, szerintem ez teljesen világos volt végig. Ugye a magyar kormány a kezdetektől fogva támogatta mind a finn, mind a svéd NATO csatlakozást. Ott voltunk Madridban, ott voltunk Vilniusban. Kormányként, én személyesen is a védelemért felelős miniszterként, és a kormány is nyilvánvalóan tette rögtön, hogy mindkét ország csatlakozását támogatjuk. És elindult ez a maga útján a parlamenten. Most a parlament az érthető módon előállt sok szemponttal egyébként, de azzal a szemponttal is előállt, hogy ha, ugye, mert miről beszélünk? Egy katonai szövetségről beszélünk. Arról beszélünk, hogy belépnek a finnek majd a svédek, és szükség esetén az azt jelentheti, Isten ne adja, hogy így legyen, de ez azt jelentheti, hogy nekem magyar fiúkat kell majd küldenem Svédországba, és ott esetleg őket komoly baj is érheti, hiszen ott egy háború is kialakulhat. Tehát nekünk, a magyar emberek és a magyar katonák véráldozatával meg kell védenünk a svédeket. Ez persze visszaverze is igaz, ha esetleg minket támadnának meg, akkor a svédeknek kérdőjön. Hát ezért, bocsánat, ehhez ez egy minimális tisztelet és egy minimális párbeszédre szükség van. És a parlament ezt, és még néhány más szempontot várt a svéd parlament, a svéd politikától, és mi is vártuk azért, hogy legyen erre utaló magatartás. Tehát a tisztelt svéd barátaink ne gondolják azt, hogy azért, mert a nemzetközi közvélemény nyomása hatalmas, ne kellene ezt a viszonyt tisztázni. Ezt a viszonyt tisztázni kell. És amikor ezt világossá tettük különböző szinteken, különböző formákban, akkor a svéd barátaink ezt megértették, és megtörtént az a tárgyalás, amin magam is személyesen jelen lehettem a miniszterelnökök találkozóján, ami egy nagyon konstruktív, baráti, jóhangulatú beszélgetés volt, ami pont arra irányult, hogy a két nemzet között, még ha nagyon különböznek is bizonyos tekintetben, ideológiai, politikai értelemben, mind a képviselt álláspontjaink, mind adott esetben a politikai pártjaink és kormányaink ideológiai és politikai vezérfonala, de ebben a tekintetben tudunk együttműködni, és tudunk közösen dolgozni. És ennek egy eleme volt ennek a párbeszédnek, egy már egyébként katonai szempontból régóta tervezett multifunkcionális harcászati repülőgép beszerzés véglegesítése. Attól, hogy az tervezve volt, még 1000 lészletre nem volt részt.
Igen,
volt
azt mondták, hogy ez egy rég előtt tény, igazából most csak úgy lett újra csomagolva, mint hogyha ez a mostani gesztushoz kapcsolódna. Hát de valójában ez már...
Eldöntve az van, ami alá van írva, amire megkaptuk a kormányzati áldást, és ami el van döntve. Az, hogy a tervekben mi van, vagy mi nincs, volt olyan terv, amiben volt, voltam ebben, nem, tehát azért ez egy komplexebb dolog ennek. Uh-huh. A döntés az most született meg, és a döntés Magyarország számára és a magyar emberek számára előnyösen született meg. A megkezdett képességfejlesztésünk, amelyben a már eddig is üzemelő Gripen flottánk, ami 14 elemű, 12 plusz 2 elemű, amely kiválóan teljesített az elmúlt években, mind a hazai légterrendészeti feladatokban, mind missziós légterrendészeti feladatokban. Ez most egyébként az eredeti terveknek harmonizáló módon kibővül ezzel a további 4 géppel, és így válik kompletté az a beszerzés, amit már a legelején az akkori döntéshozók elképzeltek, hogy Magyarország légterének garanciái ezek a Gripenek lesznek. És most elérkezünk ide, aláírtunk 2 szerződést, amelyeknek az értelmében részben ez a 4 gép csatlakozik a már most is üzemelő és egyenlőre leasingelt flottához, és 26 márciusában a teljes flotta a magyar állam tulajdonába kerül. Ez is egy nagyon fontos lépés, hogy innentől a gépeink birtokosai is leszünk, és megkötöttünk egy szerződést, amelyre hosszú évekkel előre ezt az immár birtokunkba kerülő gépparkot nem csak karbantartjuk, hanem minden fejlesztéssel, kiképzéssel és mindenen együtt kiszolgálja a svéd partner. És itt hadd említsem meg, hogy az egész Gripen beszerzés és harcászati repülő képességfejlesztésben a pilótáknak milyen lényeges szerepe van, hiszen egy géptípus választása az nem pusztán azt jelenti, hogy ahogy mondjuk egy család egy személyautót vásárol, hogy az egyik héten mondjuk Opel-en járok, és a másik héten pedig jobban megtetszik nekem a Toyota, és akkor átülök abba, mondhatnám volna más automárkákat is. Egy ilyen típus választás az egy nagymértékű elköteleződés. Magyarország ezt a döntést sok évvel ezelőtt meghozta, és erre építettük fel az egész pilótaképzésünket. Ma a világon egyedülálló Gripen pilóta és kiszolgáló személyzet képességünk van. Ez egy nagyon különleges és nagyon fontos tudás. Nem is véletlen, hogy egy komoly illetményemelést jelentettünk be néhány nappal ezelőtt, ennek az évnek az elére visszamenőleges hatállyal, amiben megbecsüljük ezt a képességet, és szeretnénk, hogyha a Gripen pilótáink nem csak a hihetetlenül komoly szakmai elkötelezettségük és szerelmük, ha szabad ezt mondanom, a repülés és a vadászrepülés iránti szerelmük miatt, hanem az ezzel járó terhelés, lemondás, stressztűrő képesség és sok minden más méltó elismeréseként az illetményben is megkapnák.
Mi már 25 éve csatlakoztunk a NATO-hoz, éppen évfordulót ülünk e tekintetben is, és az elmúlt években öles léptekkel zárkozott föl Magyarország ahhoz a költségvetési arányszámhoz, ami elvileg elvárásra NATO tagállamok felé, ez a bizonyos 2%, de gyakorlatilag, ha körbenézünk Európában, nem sok ország teljesíti. Mi most ugye idén érjük ezt a 2,1%-ot, de az egyszerű állampolgár gondolom fölteszi magának a kérdést, hogy ha mi annyira a béke mellett kardoskodunk, miért költünk annyit fegyverre? Túl azon, hogy ezt elvileg elvírják számunkra, de eddig nem tette meg egy tagállam sem igazából.
A haderőfejlesztés számunkra megkerülhetetlen, elkerülhetetlen lépés, nem szabad elsinkófálnunk, ezt muszáj megtennünk. Sokat szoktam mondani, egy kicsit már ilyen szlogánszerű is, de nagyon komolyan gondolom, és ez az egész lényege és filozófiája, hogy a békéhez erő kell. Tehát ezt mindannyian érezzük a mindennapi tapasztalatunkban, aki sportolt, vagy akár csak bement egy vidéki kocsmába, ha szabad ilyen profán hasonlattal élnem, azt rögtön tudni fogja, hogy annak van tekintélye és tisztelete, aki azt képes a szavait és a megjelenését kellő erővel is alátámasztani. És azzal viszont nem kezdenek ki. És ez ilyen egyszerű. Tehát nekünk azért kell, és azért megkerülhetetlen a veszélyek korában egy döntően leromlott, mindig megváltozott biztonsági helyzetről beszélünk, ez egy leromlott biztonsági helyzet. Itt még csak néhány évvel ezelőtti állapothoz képest is sokkal nagyobb veszélyek leselkednek ránk. Mindenféle veszélyek, háborús veszélyek, hibrid hadviselési, aszimmetrikus, tehát olyan dolgok, amikről az emberek nem is gondolkodnak, ne is gondolkodjanak, az a mi dolgunk, hogy vigyázzunk rá. De a mi dolgunk, hogy ennek a helyzetnek az értéséből fakadólag megtegyünk mindent ahhoz szükségesek, hogy a magyar emberek biztonságban és nyugodtan aludhassanak. Ehhez pedig erő kell. És ezért kell az erőt, pedig pénzből lehet megvásárolni. Hozzáteszem gyorsan, hogy nem csak pénz kell hozzá, és sok tekintetben majd talán később beszélünk, főleg nem pénz kell, nem lélek és ember, és sok minden más, de most egyelőre a pénzre vonatkozott a kérdés. Tehát a 2% az az a általában a NATO államok számára ajánlott, és azok által elfogadott minimumérték ma már, amely eséllyel, ha jól van elköltve, és hogyha az ehhez kapcsolódó harceljárások, kiképzési folyamatok, illeszkedések, kommunikációs eszközök, és még sorolhatnám, mi minden még a helyén van, akkor biztosíthatják egy ország védelmét, és ezt is NATO kötelékben. És így tehát egyébként már tavaly elértük ezt a 2%-ot, amit idén is fenntartunk, és a szankciós infláció ellenére előállt gazdasági válsághelyzet ellenére is a magyar kormány erőn felül megtesz mindent annak érdekében, hogy ez a szint fent tudjon maradni, és ezért a 2015-16 környékén egyébként stratégiailag nagyon jó időben, már a háború kibrobbanása előtt a megnövekedett árak és a hosszú várakozási listák előtt már elköteleződtünk bizonyos szerződésekben, amelyek most az eszközök szállítását eredményezik, és ezeknek a hadrend beállításával zajlani tud a haderőfejlesztés. Ez azt is eredményezi, hogy nem pusztán a 2%-ot adók klubjába kerültünk be, hanem az azon belüli ajánlott 20%, ami a fejlesztéseket hivatott fedezni, az Magyarország esetében 40%. És ez még évekig egy ilyen magas szinten fog állni, hiszen egy teljes a NATO kompatibilitás irányába elmozduló átfegyverzést látunk, mind a szárazföldi, mind a légiképességeinket tekintve, mind a kiszolgáló, mind a különleges műveti, mind a kiber tekintetben. Egy történelmi változás zajlik most Magyarországon. Ilyen utoljára egy vesztes világháború után, amikor részben elpusztult mindenünk, és a szovjet érdekzónába kerültünk, amikor az orosz-szovjet eszközöket adták el, kényszerítették ránk, nézőpont kérdése. Ennek eredményeképpen történt egy átfegyverzése a magyar haderőnek utoljára, és most megint. Tehát ez egy hatalmas történelmi lehetőség, amely azt az erőt teremti meg, amely nekünk a békére van szükségünk. Tehát így oldható fel az az ellentmondás, ami a kérdésében felmerült.
Egy kis menüt szeretnék kérni miniszter úrtól, hogy mik azok a legfontosabb cölöpei ennek az immáron lassan 10 éve beindult fejlesztési programnak, aminek úgy látszik, hogy az még a vége sem látszik, hiszen nagyon sok gyárépítésről, üzemfejlesztésről, beszerzésekről, nagyon sok mindenről van szó. Törökök, amerikaiak, németek, mindenki a partnerünk, a svédek ebben a történetben. Mik azok a legfontosabb beszerzések vagy fejlesztések, amikre épül, ha úgy tetszik, ez az egész program, és akkor itt még az infrastruktúráról beszélünk, és aztán beszélünk a Virtusról is majd persze.
Igen, a haderőfejlesztés az egyfelől eszközök beszerzését jelenti, másfelől pedig ezek mögött az ezen eszközök, illetve ezek karbantartására és működtetéséhez szükséges további képességek, eszközök gyártását is jelenti. Tehát egyfelől vásárolunk fegyvert, de ennél sokkal fontosabb, hogy amikor vásárolunk fegyvert, akkor lehetőleg olyan fegyvert vagy eszközt vásároljunk, amelyet itt gyártunk Magyarországon. És így kapcsolódik nagyon szépen és szervesen össze, amit a NATO-ban vagy a nemzetközi közvéleményben ilyen military industrial complexnek szoktak nevezni, amikor egy haderő és annak kiszolgáló ipara az elég szorosan összefűződik. De nem pusztán, és ez nem elegendő célkitűzés számunkra, hogy a védelemipar tekintetében csak a magyar haderő igényeinek kielégítésére gondoljunk, hiszen ez egy kihagyott lehetőség lenne. Földrajzi elhelyezkedésünkből, munkakultúránkból, speciális adórendszerünkből, mind abból, amit az elmúlt 14 évben épített Magyarország, következik az, hogy ki tudunk használni egy csomó olyan többlet lehetőséget, amit, hogyha jól építjük, a katonai szuverenitás érdekében elindult védelemipari fejlesztéseinket, akkor ez egy exportképességgé is válik. Tehát a saját igényeinken túl, ha be tudunk lépni a nemzetközi piacokra, akkor komoly exportot is tudunk, hiszen most a leromlott biztonsági környezet okán, annak okán, hogy az európai nagyhatalmak, nyugati országok egy ilyen pacifista lázban, álomban éltek az elmúlt évtizedekben lényegében, és minden haderő, és sajnos a miénk is, a miénk extrán, de sok minden más haderő is költségelvonásokkal szembesült, alulfinanszírozott volt, raktanyabezárásokat, alakulatösszevonásokat, eszközértékesítések, eladásokat láthattunk, és ennek következményeben és hátterében a védelemipari képességek is lemerültek.
És most minden maradékot küldenek Ukrajnába?
Hát mindent elküldtek, már külhámáni, az a nagy probléma, hogy már nincs mit elküldeni.
Jól olvastam, hogy már Európa vesz lőszert, hogy tudjon adni Ukrajnának, már nem tud eleget gyártani.
Hogyne. És gyártási képességeket hiába rendelnek meg lőszergyáraktól a saját stratégiai, már odaadtak mindent, amit tudnak, de a saját stratégiai raktáraik föltöltésére a gyárak nem bírják. Ezért borzasztó fontos például, hogy Magyarországon a Rheinmetallal közösen épül egy nagy kaliberű lőszergyártó kapacitás is, amely pont ebbe az értékláncba tud majd beilleszkedni, és ezen keresztül részben a régiónak, a Várpalota régiójának egy komoly lehetőséget jelent, részben pedig, miután az exportpiac ennek a terméknek most sajnos, de tulajdonképpen mindenki a béke megőrzése érdekében, de Nyugat-Európában most bizony már fegyverkezik, ez egy garantált piaca látszik lenni, és ezen keresztül de be tudunk illeszkedni. Harckocsit gyártunk ma már Magyarországon, pontosabban páncélozott gyalogsági harcjárművet, ezt a magyarul Hiúznak, Lynxnek nevezett igen modern eszköz, Zalaegerszegen, de az a gyár, az alkalmas lesz annak a harckocsinak a gyártására is, amelynek a fejlesztési programjába is beszálltunk a Rheinmetall mellett. A kicsit nagyképűen mondhatnánk, hogy az csak a legnagyobbak privilégiuma Amerika, Korea, Franciaország, a németekkel együtt fejlesztenek úgynevezett main battle tankeket, a harcterek királynőjék, ezek a harcolásra termett, gépesített monstrumok, amelyek már igen magas digitalizációs fokkal rendelkeznek. Ezeknek a fejlesztésébe tudott most Magyarország egy speciális programon keresztül beszállni, részben azzal a céllal, hogy a lefejlesztett harckocsit aztán majd a zalaegerszegi gyárunkba gyárthassunk, és Magyarországról kiindulva tudjon ez a technológiai fejlődés jelentő eszköz bekerülni a világpiacokra, és ott versenyezni persze más termékekkel.
Kicsit úgy érzi az ember, nyilván az egy laikus észrevétel, hogy miközben a politika vitatkozik olykor, a magyar kormány is nagyon komoly vitákat folytat Európával, az európai vezetéssel, akár a háború megítélésének a kérdésében. Eközben igen komoly és kiterjedt kapcsolati háló épült ki, együttműködések láncolata a honvédelem tekintetében, minthogyha megvalósulna az a típusú együttműködés, amit egyébként a kormányon épp hogy számon kérnek azok, akik most amiatt kritizálják, hogy elszigetelődik, meg hasonló kifejezéseket is hallunk. Mit fog hozni, és most egy kis kiugrás még egy picit a világpolitikába, hogyha Donald Trump netalántán elnök lesz novemberben az Egyesült Államokban, hiszen a NATO és a mi honvédelmi kapacitásaink és együttműködéseink tekintetében is egy új minőség lehet, egy új típusú kapcsolat az Egyesült Államokkal, mindenképpen annak tükrében, hogy Joe Biden elnök, illetőleg a nagyköveteit, David Pressman milyen hangnemet üt meg, most már elég konkrét a Magyarországgal szemben, ugye már diktatúráznak. Már az amerikai elnök mondja azt, hogy diktatúra van Magyarországon, azt hiszem ez szintlépés.
Ez mindenképpen az, de még a kérdés elejére visszamenve hivatkoznék Orbán Balázs barátom kiváló könyvére, Huszárvágás, azért is tetszik, mert a címét a mi világunkból választotta, nagyon jó érzékkel, hiszen a huszár identitás, ez a nemzeti karakterünk egyenruhába öltöztetett változata. Nem lehet tudni, hogy mi volt előbb, a magyar vagy a huszár, ez annyira egymásnak szinonimái. És amit ő abban a könyvben mondani akar, az kicsit tulajdonképpen ez, hogy nekünk van egy olyan virtusunk, képességünk, történelmi tapasztalatból, méretünkből és egyéb körülményünkből származó különlegességünk, hogy ez a bizonyos ilyen, hogy is hívja, hogy milyen kő ez a zárókő ország tudunk lenni. Ami azt jelenti, hogy kisebbek vagyunk, mint a többiek, de egy nagyon speciális formátságunk miatt beilleszkedünk pont a többi nagy kő által képezett boltív záró pontjára. Tehát feltétlenül szükség van erre a kőre, és pont oda van szükség rá, ahhoz, hogy az egész boltozat álljon. Szerintem ez egy nagyon jó kép, és egy nagyon jól elmagyaráz azt a helyzet, amiben Magyarország van, került, és jó, ha ebbe kerülünk. Ez pedig az a helyzet, hogy miközben a világ sajnos a blokkosodás irányába mozdul el, hiszen ha már egy ilyen világpolitikai elnagyolt nagy kört akarunk futni, akkor úgy is mondhatnám, hogy a meghirdetett globalizáció visszajárasult el, a globalizációban érdekelt hatalmak annyira jól elterjesztették a globalizációt ötletét, hogy szembe jöttek azok az országok a globalizációs pályán, akiket a globalizációba kezdetben csak bevonni akartunk, és az ebből származó előnyöket kihasználni. Így aztán most már nem olyan jó lett a globalizáció, tehát már decoupling, meg mindenféle furcsa szavakkal illetett dolgokat csinálunk, aminek végül is egyszerűen szóval a blokkosodás az eredménye. Tehát létrejön megint egy nagy nyugati blokk, meg egy nem tudom milyen másik nagy blokk. Ez a terv, én örülnék, ha ez nem valósulna meg.
És egy hidegháború azzal együtt.
És de ezt már mi tudjuk, magyarok. Hát én sajnos már elég idős vagyok ahhoz, hogy az életemnek egy jelentős részét a szocialista Magyarországon értem föl, amikor valaminek a szélén voltunk. Épp akkor a nyugati szélén voltunk valaminek, amiben nem volt jó lenni egyáltalán. És ott volt a nagy vasfüggöny, és ott nem volt se áramlás, se technológia áramlás, se hadipari áramlás, semmilyen tudás, transfer, semmi nem volt. Ott egy fal volt. Hát ez biztos, hogy nem az érdekünk, hogy ez még egyszer előálljon. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy mi bennmaradjunk a véráramban, hogy mi utak kereszteződésében, mindenféle utak, fizikai utak, és átvitt értelemben vett utak kereszteződésében álljunk. És így, a saját szakmámra visszatérve, az az érdekünk, hogy NATO szövetségesként, Európai Uniós tagként, de a régióban elkötelezett és a régió összes szomszédos országával katonai, nemzetbiztonsági kapcsolatokat is ápoló, és a környező országainkkal együttműködésben, hiszen egy számtalan példa van, közös hadgyakorlatok, légterendészet Szlovákiával, Szlovéniával, katonai együttműködés Szerbiával, szóval számtalan
osztrákokkal is,
számtalan területen együttműködünk a régióban is, tehát EU-s országként, NATO országként, regionális középhatalomként, ha szabad ezt mondanom, és a régió egyik, a haderőfejlesztésünk eredményeképpen egyik kifejezetten jól felszerelt haderejévé válunk néhány éven belül. Ezen a keresztül és a védelemipar fejlesztésén keresztül egy ugyanilyen crossroadja legyünk a nagy blokkoknak, ugyanide helyezkedjünk el. Védelemipar tekintetében föl lehet építeni, föl is kell szerintem építeni Magyarországon egy ilyen jellegű hubot, ahol sok mindent gyártanak, ahonnan sok mindent exportálnak, ahova ide jönnek a nagy védelemipari kiállítások, ahol itt köttetnek meg az üzletek. A magyar haderő valamiből nem vesz, azt a saját feszélyeztetettség térképéből felépített haderőképe alapján meghatározott haderőfejlesztési terv alapján teszi, de ettől még az ország az alkalmas arra, hogy egy központja legyen ennek a véráramlásnak.
És Donald Trump hogy illeszkedik ezekbe a tervekbe, mert én a igen hosszra nyúlt kérdésembe végül is eljutottam a tengeren túlra, úgyhogy őt még behoznám, de azért fontos, mert ott van a miniszterelnök úr most is úgy tűnik, hogy egyre jobb a viszony.
Hát Donald Trump nagyon jó lenne, röviden szólva. Miniszterelnök úr útja is nagyon-nagyon fényesen demonstrálta azt, hiszen amikor egy nyerésben lévő amerikai elnök jelölt, amikor mindent, de mindent mérnek, vizsgálnak, kivel találkozik, kivel nem találkozik, mit, hogy Magyarország miniszterelnökével olyan külsőségek között találkozik, abból egyértelmű, hogy az ő elnöki esélyeinek egy fontos állomása az, hogy a magyar miniszterelnökkel találkozik. És ez egy rendkívül nagy dolog, hogy eljutottunk oda, hogy Magyarország, mint a különbözőség szigete tulajdonképpen áll ebben a nagy nyugat-európai tengerben, kicsit egymaga, néhány szimpatizással, aki azért nem mer még erre a szigetre fölkapaszkodni, de azért már szívesen nevezget új felénk, és az Amerikai Egyesült Államok leendő elnöke, vagy legalábbis igyekszik nagyon azzal válni, az ezt felismeri, és arra támaszkodik ideológiai kapcsolat és mindenféle értelemben. És az egyértelmű számomra, hogy ha nincs elnökváltás az előző ciklusban, 2020-ban, akkor az, ami most az orrunk előtt zajlik, és az rettetes háború, az vagy egyáltalán nem, vagy nem így valósul meg. Tehát ez teljesen egyértelmű. Trump mindig a béke oldalán állt, mi is mindig a béke oldalán álltunk, tehát nem kell ahhoz nagyon nagy geostratégiai vátesznek lenni, hogy megítéljük azt, hogyha Trump elnökség következik be, akkor a békének az esélye hihetetlenül megnövekszik. És ezért nekünk, magyaroknak, Európának, de szerintem a világnak is érdekében áll az, hogy bekövetkezzen.
Akkor most egy huszárvágással menjünk vissza 1848-49-ben, amikor lettünk volna békepártiak, de nem hagyták nekünk. Osztrákok és oroszok törték le a magyar szabadságvágyat, és én úgy tudom, hogy miniszter úrnak családi kötődései is vannak ez a korszakhoz. Ha ezt jól tudom, akkor kérem erősítse meg és fejtse ki bővebben, ha nem, akkor pedig cáfolja, és akkor folytatjuk máshonnan.
Hát nagyon köszönöm a személyes kérdést. Akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy tulajdonképpen a honvédelem, haza fegyveres védelme iránti apró gyerekkorom óta való érdeklődésem, az nem titkoltam, mégis a családi sztorikból, mesékből, legendákból származik. Mind a két nagyapám hivatásos katonatiszt volt, ezért az egyiket szerencsém volt nagyon jól is ismerni, és az a világ, amit ő képviselt, az a legkisebb koromtól megragadta a fantáziámat, és alakította az egész érdeklődési körömet. És aztán az ember, ha ezt úgy elkapja, akkor elkezd keresgélni. Nagyon nem kell keresgélnem, mert ugye ennek a bizonyos nagyapámnak az édesapja is hivatásos katonatiszt volt, ő a közös hadsereg magyar kiegészítésű ezredének, a 32. gyalogezrednek volt az utolsó harctéri parancsnoka, később magyar király tábornok lett, és ennek az ő édesapja pedig 1848-as hadnagy volt, Bobrominszky Tamás, egy Liptó megyéből származó bíró volt, és amikor kitört a szabadságharc, akkor elég hamar csatlakozott hozzá, túlélte, ott volt a legjelentősebb csatában, a Besztercebányi zászlóanynak volt először őrmestere, később hadnagya, majd a Liptó vármegyei honvéd egylet oszlopos tagja volt haláláig, és így erősen kötődött, de van egy Márkus Ferenc nevű távolabbi rokonom, aki szintén hadnagy volt az 1848-as időkben, de talán ennyi most már a felsorolásból elég, mert még akkor tudnám folytatni.
Jó, ráibáztam. Akkor az lenne a kérdésem, hogy nyilván mindannyiunknak gyerekkorunkból is a 48-as forradalomra való megemlékezések, iskolákból, aztán állami ünnepségek, hogy ennek van egy ilyen protokoll jellege. Hogyan ragadná meg mégis a lényegét, ami egy mai ember számára túl a pátoszon, az ünnepélyességen egy személyes kötődést tud adott esetben kialakítani? Mit mond nekünk ma itt 2024-ben ez az ünnep? Nyilván azon túl, hogy a szabadságvágy az kiírthatatlan a magyar emberekből, de azért az elmúlt évszázadokat végignézve, hogy mondjam, ez nem mindig jött össze. Hogy ezt nekem, érvényesítsük.
Nekem lehet mondani, hogy egy kalapács minden szögnek néz, de nekem azt mondja ez az ünnep, hogy 1848-ban a földből, lényegében a semmiből kinőtt egy ütőképes, minden elszánt, sikereket felmutatni tudó honvédsereg. Néhány hónap alatt. Nem volt megírva az sehol. Nem volt rá terv, hadműveleti terv, veszélyeztetettségi térkép, haderőkép, haderőfejlesztés, semmi ilyesmi nem volt. Volt néhány lelkes magyar származású, de gyakran a császári királyi haderőben valamennyi alsóbb szintű tapasztalatot szerzett százados, főhadnagy, esetleg ezredes. Mészáros Lázár volt közülük a legmagasabb rendfokozata, egyébként huszártiszt volt. És az ő lelkesedésükből, Battyányi víziójából, és a Jóisten magyar barátságából, ha szabad ilyen pátoszosan fogalmaznom, és a márciusi ifjak, Petőfi, Vasvári és a többiek lelkesedéséből egyszer csak keletkezett egy haderő. Ez a haderő fel lett szerelve, egyenruhája lett, saját tervezésű, gyönyörű szép egyenruhája lett, amelynek motivumai végigkísérték még a néphadsereg idejében is. Megjelentek olyan motivum elemek, amelyeket nem mertek, nem is akartak talán elvenni tőlünk. Mi is kifejezetten, elég csak a huszárjainkra nézni, hogy akik most már Nádasdy Ferenc nevét viselő huszárosztályunk minden állami ünnepen ott van, és egyre több szerepet szánunk ennek a jelképes megjelenésnek is, hogy a magyar huszár egyenruha és a szép honvéd egyenruhák többi változatai is legalább motivumaikban megjelenjenek a modern haderőben is. Tehát számomra ez az ünnep azt jelenti, hogy itt egy újabb, újra egy csodát művelt a magyar teremtő képesség, és ez a csoda egy hadsereg, ami az egész társadalom a legszélesebb köreinek támogatottságát bírta, és ez győzelmekre volt képes, és hát tudjuk a végkimenetet, az akkori világ két legerősebb szervezet, felépített, mindennel felszerelt haderőnek koalíciós erői tudták csak lebírni ezt a haderőt. Hát mi ez, ha nem egy csoda, mi ez, ha nem egy nemzeti büszkeségre okot adó nagy tett. Nekem 1848-nak ez a legfontosabb üzenete.
Azért akkor az orosz medve volt az egyik a nagyhatalmak közül, és szokás mostanában a kormány kritizáló körökből, de akár belülről is hallatszanak ilyen hangok, hogy az oroszokkal való jelenlegi viszonyunk, és megint ugrok egy picit a mába, de ugye a történelmünk során nem az egyetlen ilyen pillanat volt, amikor Oroszországgal meggyűlt a bajunk, vagy mondhatni nem voltak velünk a legkedvesebbek, és akkor még finoman fogalmaztam. Ez az ellentmondás a mai együttműködésünkkel összevethető. Van-e olyan üzenete annak az akkori, azoknak az eseményeknek, amiből erre vonatkozóan itt az együttműködési rendszerrel kapcsolatban nekünk tanúságokat kell esetleg levonnunk?
Az orosz az egy katonanép. Ők háborúkat vívnak. Ahogy az előbb említettem, tudnék hosszan érvelni amellett egy sokáig nyúló intellektuális vitában, hogy rosszul is kezdik a háborúikat. Szervezetlenek, rossz a mozgósítás, nagyon nagy ember áldozatokkal küzdenek, rossz az utánpótlás, stb. Aztán valahogy felállnak. És utána mindent, és mindenkit úgy néznek, hogy orosz véret hullajtott, vagy nem hullajtott. Orosz tölt, vagy nem tölt. És innentől kezdve egy más rangsor áll föl. Tehát az orosz lélek megismeréséhez, ez persze nekem nem tisztem, de mégis az olvasmányaimra hagyatkozva, azt hiszem, hogy a legjobb, ha úgy tekintünk, mint egy ilyen gondolkodású nép. Ebből sajnos arra a következtetésre kell jussak, hogy amiben a nyugat időnként reménykedik, hogy majd ha nagyon nagyokat mondunk, meg nagyon sok fegyvert szállítunk, akkor majd az orosz megijed, és abba hagyja ezt az egészet, meg majd a politikai rendszer összeomlik, meg ilyesmi dolgok. Ilyenek nem fognak történni. Az orosz egy katonanemzet, a nem kis részben a nyugat szervezett szankciós pénzügyi, katonai, fegyverzeti és utánpótlási támogatás és kiképzési támogatásának eredményeképpen föl is állt a nagy orosz hadigépezet, és most ezt kell valahogy lecsillapítanunk közösen. Ehhez minden erőnkre, minden eszünkre, minden ravasságunkra szükség lesz. Ez egy, hogy a beszélgetésünk elején kezdtük, ez bizony nem egy vidám helyzet ebben a tekintetben. Nem szeretnék senkit azzal biztatni, hogy ez a következő évekre a biztonságunk tekintetében egy ilyen relaxáló, nyugalmi állapot várható. Itt bizony nagyon észnél kell lennie a világ vezető hatalmainak, ezért is van szüksége arra, hogy Amerikában egy erős, átgondolt, az amerikai érdekre koncentráló vezetés legyen, és ezen keresztül a NATO is stabilizálódjon, a NATO védelmi szövetségként értelmezze magát egyenlőre, és hál' Istennek, és helyesen is, a NATO ekként gondolkozik magáról. Ha megfigyeljük a NATO hivatalos álláspontját, akkor az pontosan egyezik a magyaréval, nem küld fegyvert, nem küld katonát, és minden eszközzel elkerüli a háborúba való sodródást és annak eszkalációját. Ez a NATO álláspontja. Az egy más kérdés, hogy a NATO tagállamai ezzel lény homlok egyenest ellenkezően viselkednek és beszélnek. Mi vagyunk konzisztensen a NATO, mint szervezet álláspontjával is. Tehát a NATO megőrzi a védelmi szövetségi jellegét, akkor persze esélyünk lehet arra, hiszen azt is még hozzá kell tennünk a NATO csatlakozásunk 25. évében, és a NATO születésének 75. évében, hogy a NATO működik. Tehát ez a kollektív biztonsági rendszer, ez elrettenti a kívülről esetleg támadási szándékkal fellépő bármilyen erőt, még az oroszt is. Nagyon világosan látszik, hogy ahol a NATO van, oda nem irányul katonai, legalábbis látható katonai tevékenység. Ja. És ez érdekünkben áll, hogy felmaradjon.
Akkor tévednek a német miniszterek, akik ellenkező sugallatokat tesznek. Keretes lenne a beszélgetésünk, ha lenne még egy téma, amire néhány percben mindenképp térjünk ki. Miért érdemes elmenni a budapesti bálnába? És ezt kibővíteném ezt a kérdést, mert tudom a választ nagyjából, de azért egy bővebb kifejtést szeretnék kérni miniszter úrtól, hogy ugye egy múzeum költözése, a történeti múzeum költözése is van ezzel összefüggésben. Ez egy ideiglenes helyszín néhány tárgynak, ami onnan származik. Egy új konstrukcióban van ez bemutatva. Miért, miben más ez, mint mondjuk a korábbi, az elmúlt évtizedekben kiállított múzeumi struktúra, és mi lesz majd néhány év múlva, hova kerülnek ezek a tárgyak?
Hát kicsit árnyalnám, ez nem ideiglenes. Tehát a hadtörténeti múzeum és intézet, mondjuk így, az egy új otthonra lel, terveink szerint, a a Vár, a Szentgyörgy tér, és ezen keresztül az egész magyar nemzet szíve közepében a volt Honvédelmi Minisztérium és Honvéd Főparancsnokság újjáépülő épületében terveink szerint a magyar hősiesség csarnokaként éledne újra. Itt az építkezés még zajlik, itt számtalan kérdést kell még tisztázni, de az a terv, hogy ide kerül majd mindazt, amit idáig hadtörténeti múzeumként ismertünk. Ide kerülnek a legfontosabb, legszebb, legnemesebb, legveretesebb tárgyaink eredetiben. Ez tényleg egy több, mint múzeum, de egy ilyen panteon lesz. Uh-huh. A Bálnában, ami szintén az előző kormány alakítása óta a Honvédelmi Minisztérium gondozásában van, ott egy más felfogású, de állandó megjelenést akarunk. Ez inkább egy honvédelmi szórakoztató központ. Így érdemes gondolni erre, hiszen az a show, amit ott összeraktunk, ami tartalmaz kiállító elemeket, de egy csomó interaktív elemet is, és a mostani bővítése például már kiterjed az alaksorra is, ahol szabadulószóval van, ahol lézerlövészet van, ahol Lynx gokártokkal lehet versenypályán körbe menni, ahol ejtőernyős ugrást lehet a bánán belül, falmászást, és utána egy speciális az ejtőernyős katonák gyakorlására alkalmas ugrófal van, teljesen biztonságos egyébként, és a legkiválóbb szakemberek őrzik ott a látogatók épségét, nincs is mit őrizni, mert ez egy teljesen biztonságos megoldás. Tehát. És emellett vannak olyan termek, amelyek pedig egy kicsit múzeumosabban, de azt is nagyon interaktívan, és a könnyen érthetőség, az élményszerűségre koncentrálva mutatja be a haderőt. Választott kezdőpontunk az 1848-as szabadságharc pillanata. Mehetnénk persze a magyar katonai történelemben sokkal messzebb, de 165 éves volt tavaly a Magyar Honvédség, és ezért ezt az időpontot választottuk. És onnan a napjainkig, és egy kicsit a jövőbe is tekintve, Gripen szimulátortól kezdve a védelemiparunk által gyártott kézifegyverek katalógusszerű bemutatója, a Lynx bemutatója, páncéltörőképességek bemutatója, Gripen szimulátor, tehát egy csomó olyan van, ami mára mát mutatja, és egy kicsit elnéz a jövőbe, digitális kutya, vagy ilyen artificial intelligence dolgokat irányítók, nagyon-nagyon sok érdekes dolog van, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy valami családoknak is, most ezzel a kibővült és sok más funkcióval is kiegészített bán, amit ma nyitottunk meg, az várja az érdeklődőket, ez egy jó családi program, és ezen keresztül is lehet ismerkedni a honvédelemmel, a haderőfejlesztéssel és a védelemiparral.
Lehet, hogy buta kérdés, de volt már olyan valaki, aki elment oda fiatalként, és utána jelentkezett a toborzó irodába?
Hát nevet nem tudok mondani, de volt. Hallottam ilyet. És van is ott egy toborzó irodánk egyébként, egy ilyen minta toborzó irodát építünk, ami a bánán belül fog menni. Ez lesz a mondjuk a központi toborzó irodánk. Hát az gyönyörű lenne, hogyha ha az élmények hatására rögtön jelentkezne területvédelmi tartalékosnak például, de ez mindenképpen hozzájárul. Nagyon-nagyon hozzájárul, most a toborzási kampányainkban láttuk, hogy nagyon hozzájárul az eszközeink láthatósága, tehát hogyha kilépünk egy kicsit a bálnából, akkor az országban sok helyen az embert a Vassa program keretében, sok helyen kihelyeztük most a PZH 2000-es önjáró lövegeinket, ami a teljes tüzérképességünk visszaépítésének mondjuk eszközoldali feltételei. És ez egy nagyon nagy lökést adott a toborzási folyamatunknak, mert látja ott azt a komoly katonai eszközt, egy hatalmas ágyút lánctapakon, az azt kiszolgáló személyzet katonák szemében a büszkeséget, ahogy bánnak a rájuk bízott nagyértékű eszközzel, és amilyen magas fokon, mesterfokon azt kezelni tudják, ez elindít egy csomó fiatalban. Na, azt garantál, ott, aki azt ott volt, ott rengetegen jöttek másnap, harmadnap aláírni, és mentek be a bevonulás a tatára.
Azt hiszem, ez a folyamat ez nem így ér véget, és fogunk még erről beszélni. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is, reakció lesz jövő héten is, ha nem is extra, hanem sima. Köszönjük szépen!